Kedves hallgatóink, a mai témánknak a címe a Getsemáné. Jézus Krisztusnak a küzdelméről kell szólanunk, amely az utolsó vacsora után zajlott le, akkor, amikor Júdás távozott az utolsó vacsora terméből, és elment a főpapokhoz és írástudókhoz, hogy a felfegyverzett embereket kivezesse az olajfák hegyére. Jézus a tanítványaival együtt ugye az olajfák hegye felé veszi az útját, és itt egy megdöbbentő dolog történik. Ugye azt olvashatjuk Máté evangéliumában, hogy Jézus a tanítványaival együtt énekszóval vonult ki Jeruzsálem belvárosából, zsoltárokat énekelve érkeznek az olajfák hegyére, ahol a mester pihenni szokott, az éjszakáit szokta tölteni jeruzsálemi tartózkodásai során. Abban a pillanatban azonban, amikor megérkeznek az olajfák hegyéhez, ehhez a bizonyos Getsemáné majorhoz, vagy Getsemáné kerthez, Jézusnak egészen megváltozik a magatartása, és az énekszó után valami egészen különlegeset ír Jézus Krisztusról a Szentírás, olyannyira különlegeset, hogy ilyet nem is olvashatunk soha őróla. A mai előadásunk négy fontos témát kell, hogy kiemeljen ebből a Getsemáné kertbeli küzdelemből, és már is szeretném az első pontunknál jelzett Márk evangéliuma 14. fejezetét fellapozni, és felolvasni azt a részletet, amelyben egy olyan kijelentés van Jézusról, amit eddig soha nem olvashattunk róla. És először ezt kell megfejtenünk, hogy az evangélisták miért írják Jézusról azt, hogy itt hirtelen megváltozik a magatartása, és az énekszóval, zsoltárokkal, a tanítványaival együtt ideérkező Jézus Krisztus egyszerre kezd félni, méghozzá nem akárhogyan rettegni és gyötrődni. Márk evangéliuma 14. fejezetében a 32. verstől szeretném felolvasni az erre vonatkozó részt. És mentek ama helyre, melynek Getsemáné a neve. És mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre esett és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Kedves hallgatók, mint említettem, a Getsemáné kertbeli küzdelem szemrevételezését ezzel kell kezdenünk, miért kezdett Jézus rettegni és gyötrődni. Mint említettem, Jézus Krisztusról az egész élete során ilyet nem olvashatunk. Jézus soha nem félt az életében. Ő elmondhatta magáról azt, hogy az Atya vele van. Ő nem fél, mert ő az Isten akaratát cselekszi, és amiért az Isten küldte, ő azt megvalósítja, és ő az életében bátran, biztosan haladt előre a célja felé, és Jézus soha nem félt, még kevésbé rettegett és gyötrődött. Az, hogy Jézus itt miért kezdett mégis rettegni és gyötrődni, ahhoz fel kell lapoznunk a Bibliánknak a legelejét, Mózes első könyve 3. fejezet 10. verse ad erre választ. Szóval valóban vissza kell mennünk, ahogy szokták mondani, Ádámig és Éváig, mert fel kell, hogy vessük a nagy kérdést, hogy miért is fél az ember itt ezen a földön. Az a szinte születésünktől fogva végigkísérő érzés, ami már a csecsemőnél is a sírásban nyilatkozik meg, meg a kisgyerekeknél is ugye a félelemben, a szorongásban ölt testet. Miért félünk itt mi ezen a világon? Miért van az életünkben annyi sok szorongás, annyi sok félszegség, gyötrelem? Miért van a félelem az életünkben? Jézusnak az életében eddig a pillanatig nem volt félelem. Most azonban hirtelen egy olyan heves félelem keríti hatalmába, hogy szinte rettegés gyötrődik. Ha visszalapozunk a Bibliánk elejére, rátalálunk a paradicsomi történetre itt az Mózes első könyve 3. fejezetében, amikor az ember először kezdett félni. Amikor Isten megkérdezte Ádámot és Évát, hogy hol vagytok. És akkor az volt erre a válasz, hogy azért rejtőztünk el, mert megfélem lettünk. Mióta kezd az ember félni ezen a földön? Mióta van félelem a mi világunkban? A Biblia szerint azóta, mióta bűn van. Az embernek semmi oka nem volt a félelemre akkor, amikor Isten megteremtette, hogy a környező elemekkel, a természet erőivel szemben sem kellett az embernek félni. Az ember azóta fél, mondja a Biblia, mióta a rosszat beengedte ebbe a világba. Mi emberek vagy azért félünk, mert mi elkövetünk valami személyes rosszat, és érezzük azt, hogy Istentől távol kerültünk, és az ember ösztönösen fél akkor, mint a kisgyerek is ösztönösen fél, hogyha érzi, hogy nincsenek ott a szülei. Mi is, mint emberek, amikor a Teremtőnktől távol kerültünk, amikor a bűn éket vert az Isten és mi közénk, azóta van félelem. Vagy ha nem is mi követünk el valami bűnt, valami rosszat, de már a világunk tele van rosszal és gonoszsággal. Ugye a környezetünk, meg az egész világ történelme tele van félelmet keltő jelenségekkel. Ugye egyértelmű, a Biblia szerint azóta van félelem, amióta itt van a világban a rossz, a bűn. Na de akkor még nagyobb lesz a kérdésünk. Mert hát mindannyian tudjuk, és eddig végigkövettük Jézus életét, és azt láttuk, hogy Jézus soha nem követett el bűnt az életében. Jézusnak nem lett volna oka a félelemre, hiszen ő rosszat soha nem tett. Ő közéje és Isten közé a rossz soha nem ékelődött be. Hát akkor Jézus itt miért kezd mégis félni, rettegni és gyötrődni? Kedves hallgatók, itt az egész Bibliánknak, hogy úgy mondjam, az egész felfüggeszkedési pontját kell kitapintanunk. Mit jelent az, hogy Jézus rettegett és gyötrődött? Oly sok ember kérdezi azt, hogy mit is ért ezen a Biblia, hogy Jézus magára vette az ember bűneit. Hogy ő volt az a bárány, az a szeplőtelen, az a hibátlan, az a bűntelen bárány, aki magára vette az emberiség bűnterheit. Egyáltalán mit is jelent ez, hogy egy bűnterhet átvenni? Hát valami súlyt, valami terhet átvenni a vállunkra, valami fizikai dolgot, ezt el tudjuk képzelni. De mit jelent az, hogy bűnterhet átvenni? Hát a bűn az egy erkölcsi dolog, az egy belső dolog. Mit ért ezen a Szentírás, hogy Jézus magára vette a világ bűneit, és meghalt a világ bűneiért? Itt a Getsemáné kertbeli küzdelemnél kezdjük ezt megérteni. Itt a Getsemáné kertben kezdődik az, hogy Jézus Krisztus magára veszi a világ bűneit, vagyis itt a Getsemáné kerttől történik meg az, hogy mindazokat a bűnöket, amelyeket mi elkövettünk és elkövetünk, Jézusnak kezdi tulajdonítani az Isten. Jézus azt mondja, hogy ne az ember halljon meg véglegesen a maga bűneiért, ahogy érdemelné, hanem én átveszem tőle a bűneinek a következményét, a bűnterhét, amelynek a végső következménye a pusztulás, a halál. Szóval az a titokzatos dolog, hogy lehet egy erkölcsi súlyt, egy erkölcsi terhet átvállalni. Ez itt a Getsemáné kerttől kezdődik meg Jézus életében, amikor megvalósul az, hogy Jézus Krisztus a helyettesévé válik az embernek. Jézus Krisztus az ember helyett fogja majd a megaláztatásokat, a kihallgatásokat és végül a kereszthalált elszenvedni. Ettől a pillanattól fogva vonul vissza Isten, a mennyei atya, mert aki magára vállalja a bűnöket, aki azonosul a bűnökkel, és azt mondja, hogy ne az ember halljon meg a bűnökért, hanem én meghalok helyette, mert a bűn büntetését valakinek el kell szenvednie, mert a bűn az büntetést von maga után, ez az igazságosság legalapvetőbb követelménye. Szóval az itt a Getsemáné kertbeli küzdelemtől fogva kezdődik meg Jézus életében, hogy Isten nem segíthet rajta. Isten, aki a bűnnel nem köt egyességet. Isten, aki nem alkuszik a bűnnel. Isten le kell, hogy vegye a kezét Krisztusról. Igen, most Krisztus és az Atya közé odaáll, oda ékelődik a bűn, amit Jézus magáénak vállal az ember helyett. És Jézus át kell, hogy élje azt, amit soha senki ember nem élt át, és nem is fog átélni, ahogy látjuk majd a következő előadáson, hogy Jézus Krisztus minden ember bűne helyett meghal, egy tökéletes, egy tiszta áldozattal, adja az ő életét, amelynek nem kellett volna elvesznie, elpusztulnia, hiszen ő bűnt nem követett el. Tehát valami óriási dolog történik meg itt a Getsemáné kerttől fogva. Jézus érzi, hogy az életéből egy nap van hátra, érzi azt, hogy most ő magára veszi a világ bűneit, és ő neki egy tökéletes áldozatot kell adnia, ő bűnt nem követhet el, mert ha egyetlen egy bűnt elkövetne Jézus az életben, nem lehetne helyettesünk, és nem adhatna elégtételt, és Jézus azért kezd rettegni és gyötrődni, mert hirtelen megijed az emberi természete attól, hogy hogyan is fog tudni ő megállni majd egyedül, az Isten segítsége nélkül, amikor az Isten is visszavonul, amikor az Isten sem segítheti meg őt, amikor Jézus tudja azt, hogy olyan események várnak rá, mint egy teljesen ártatlan embernek a megcsúfolása, kigúnyolása, leköbdösése, keresztrefeszítése, amikor az ördög valóban minden erejét fel fogja vonultatni, hogy csak egyetlen egy kis rosszat kicsikarjon Jézusból, csak egyetlen egy kis visszavágást vagy szeretettelenséget, mert ha ezt elérné, akkor nem lenne megváltás, mert akkor magának Jézusnak is meg kellene halnia, és Jézus látja ezt a roppant nagy tétet. Itt forog kockán az emberiség történelme, itt forog kockán az ember üdvössége. Hogyan fog tudni ő megállni úgy, hogy az Isten segítségét nem élvezheti? Hogy Istennek vissza kell vonulnia, mert ha ő megterheli magát az emberiség bűnterhével, Isten a bűnnel nem egyezik. Még akkor sem, hogyha az egyszülött fia azonosul azzal a bűnnel. Istennek el kell fordulnia. Isten a bűnt nem pártolhatja, Isten a bűnt nem segítheti. És Jézus ezt látja, ezt világosan tudja. Hogyan állhatok meg úgy, hogy az én mennyei atyám segítsége nem nyilvánul meg az életemben, amikor én az egész életemben azt mondtam, hogy én annak köszönhetem az életem győzelmeit, hogy az atya szeret engem, az atya velem van, én és az atya egy vagyunk, hogyan fogok megállni most egyedül, hogy soha rosszat ne tegyek, soha szeretettelenséggel ne válaszoljak a vádlóimnak. Tehát, kedves hallgatók, nagyon nagy jelentőségű ez a Getsemáné kertbeli küzdelem. Ha Jézus Krisztus itt nem küzd azért, hogy ő megerősödjék, nyugodtan mondhatjuk azt, Jézus Krisztus a ráváró szenvedések közben biztos elkövetett volna valami hibát. Ha ő nem küzdött volna itt a Getsemáné kertben vérverítékkel, ha ő nem küzdött volna háromszor megújuló imádságban, ha ő nem küzdött volna úgy, hogy még a tanítványait is kérte, hogy imádkozzanak ő vele, akkor Jézus Krisztusra, ami várt az elkövetkezendő órák során, biztos, hogy valami leteperte, valami legyőzte volna őt erkölcsileg. Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy az egész megváltás itt forgott kockán. Amikor Jézus elmondta azt a Golgotai kereszten, hogy beteljesedett, hogy elvégeztetett, az már egy győzelmi kiáltás volt. Az már annak a jele volt, hogy maga Jézus kimondta azt, hogy ő győzött, hogy ő megváltotta az embert, mert ő soha rosszat nem elkövette ezen a földön, az életét adta azért az emberért, akinek meg kellene jogosan halni a bűnei miatt. Ő neki nem kellett volna meghalni, mert soha rosszat el nem követett, és mégis életét adta, a megváltás beteljesedett. Ez a kifejezés, amit így szokott fordítani a Bibliánk, hogy elvégeztetett, helyes fordítás szerint ez, hogy beteljesedett, ez már egy diadalmas, újongó győzelmi kiáltás volt. De Jézus soha nem mondhatta volna el ezt, hogy beteljesedett, ha a Getsemáné kertben nem tart ki a küzdelmében. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész Bibliának a legközéppontibb története ez a Getsemáné kertbeli történet, hogyha Jézus nem vívja meg ezt a küzdelmet, nem vívja meg ezt a harcot, ha nem telítődik hittel, szeretettel, erővel, akkor eleshetett volna később. Rögtön hadd vessem fel a második kérdést. Miért beszélek én olyan sokszor arról, hogy Jézus Krisztus eleshetett volna? Hát lehetséges volt egyáltalán ilyen? Ő az Isten fia eleshetett volna? Hát ő, amikor a világra jött, ennek megvolt a lehetősége, hogy Jézus is hibázik? Jézus is elkövethetett volna bűnt? Kedves hallgatók, Jézus Krisztus hogyan kezdte itt az imádságát? És egy kevéssé előre menvén a földre esett és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Kedves hallgatók, ez a küzdelem, amit ebből a két versből felolvastam, ez világos bizonyságú szolgál. Jézus Krisztus tudta, hogy neki meg kell hozni az áldozatot, hogy az ember megmentett és megváltott legyen. De Jézus Krisztusban is ott volt az emberi természet. Ne felejtsük el, Jézus nem csak Isten fia volt, nem csak isteni természete volt, Jézusban ott volt az emberi természet is. És melyikünk emberi természete nem riad vissza a szenvedésektől? Melyikünk emberi természete olyan, hogyha tudjuk, hogy ránk mi vár, megaláztatás, kicsúfolás, melyikünk az, aki olyan simán és olyan boldogan belemegy ezekbe az eseményekbe? Azt hiszem, minden emberi természet visszahőköl a szenvedések és a méltatlan kicsúfolások láttán. És Jézus Krisztusban is világosan láthatjuk most, hogy Jézus tudta, hogy ő miért jött a földre. Egész életében ezt mondta, hogy ezért az óráért jöttem a földre, hogy meghozzam az áldozatot az emberért, hogy megnyissam az ember előtt az örök élet útját, hogy ne neki kelljen meghalni a méltán a bűneért, hanem én egy összegben átveszem minden ember bűnterhét. Ezt ő tudta, az isteni személyisége pontosan tudta, hogy miért jött el erre a földre. Na de Jézus is fiatal ember volt, alig több mint 30 éves. Jézus is szerette az életet, mégpedig oly módon szerette, hogy senki ember itt a földön nem szerette az életet, hiszen Jézus soha bűnt nem követett el, tehát ő nem játszadozott az élet pusztításával. Ő tudta, hogy mi az élet. Ő tudta, hogy az élet milyen nagy ajándék, mennyire szép és jó az élet. És akkor egy ember, aki fiatal, egy ember, aki tudja, hogy mi az élet, és élni szeretne. Jézus hogyan is kezdte az imáját? Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ártatlanul kicsúfoltatni és szenvedni. Ártatlanul elébe menni olyan borzalmas eseményeknek. Miért? Jézus így kezdte az imát, hogy Atyám, minden lehetséges néked. Minden lehetséges néked. Hát ha lehetséges minden néked, múljék el tőlem ez a pohár. Hát nem lehet másképp az embert megmenteni csak úgy, hogy egy ártatlan, az ártatlan Isten meghal és szenved. Kedves hallgatók, mit láthatunk ebből? Jézus lelkében megosztottság volt. Jézus lelkében ott volt a megosztottság, hogy ő tudta, hogy meg kell hozni az áldozatát, és készült az áldozatára. Ugyanakkor az emberi természete húzta, vonta lefelé, ne tedd meg az áldozatot. Miért? Ártatlanul? Ilyen emberekért? Elalvó tanítványokért? Téged eláruló, megtagadó tanítványokért? Emberekért? Akik jók nem akarnak lenni, nagy tömegekért, akik megváltozni nem akarnak, meghalni az Istennek. Gondoljuk meg, micsoda kísértés volt ez Jézus számára. Mit tanulhatunk abból, hogy Jézus imádságba fogott, és az imádsága végére legyőzte ezt a kísértést? Hiszen az imádsága végén Jézus elmondta, hogy ha nem lehet, akkor inkább a te akaratod legyen meg, mint az enyém. Mit tanulhatunk ebből? Kedves hallgatók, talán az egész bibliai sorozatunknak az egyik legnagyobb tanulságát kell itt levonnunk. Jézusnak ebből a küzdelméből megtanulhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus a megosztottságot nem tűrt el az életében. Jézus tudta, hogy mit kell tenni, és látta a jó célt, amiért jött a földre. De Jézus érezte azt, hogy az emberi természete próbálja megakadályozni az áldozatának megvalósításában. Megosztottság volt az életében. De Jézus arra mutatott itt példát ezzel a kínkeserves küzdelemmel, amikor vércseppek hullottak a homlokáról, hogy ember, ha megosztottság van a lelkedben, azt ne tűrd el. A megosztottságot le kell győzni magunkban. Sokszor, és szinte ezt mondhatnám, szinte mindig, mi itt esünk el az életben leginkább. Mi valami jó dolgot akarunk mindig tenni az életben. Szinte minden embernek van egy-két jó eszméje, egy-két jó gondolat, hogy most ezt fogja tenni. De ott van ezzel együttemben, ezzel párhuzamosan az, hogy az embert vonja lefelé az az emberi természet, a lustasága, a megalkuvásra való készsége, sok minden dolog, ami úgy el akarja távolítani ennek a jónak a megtételétől. És mi sajnos ennek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, úgy belemegyünk az élet viharaiba, küzdelmeibe, majd csak lesz valahogy, hiszen én jót gondolok, jót szeretnék, hát majd csak győzedelmeskedik a jó. És sokszor azért vallunk kudarcot, azért esünk el az életben, mert ezt nem tartjuk erkölcsi kötelességünknek, hogy nekünk meg kell erősödnünk és fel kell készülnünk a holnapra és a holnap utánra. Hogy mi, ha megosztottsággal megyünk az életünk egyes fázisaiba, az egyes nehézségeibe, biztos, hogy el fogunk esni. A körülmények gondoskodnak arról, hogy leteperjenek bennünket. Az ember nem viselhet el a lelkében megosztottságot. Ilyen, hogy a jót is akarom, meg a rossznak is engedek, ilyet nem lehet. Jézus addig küzdött, addig ment vissza a tanítványokhoz is, addig kezdte el újra az imáját, és ő addig küzdött ott a Getsemáné kertben, míg ennek a megosztottságnak híre hamva nem maradt. Jézus érezte azt, hogy ha ő ebben a helyzetben marad, és jön Júdás majd a katonákkal, és elfogják, és kihallgatják, és egy ilyen felemás lelki helyzetben megy elébe az eseményeknek, biztos, hogy elbukhat. Biztos, hogy valami rosszat kicsikarhat belőle ez és ez a körülmény. Jézus Krisztus itt hatalmas példát mutatott arra, hogy ember a megosztottság a legnagyobb ellenség, ami lehet az életedben, a belső megosztottságod. Ha jót akarod cselekedni, akkor addig küzdjél, míg az a jó szikla sziráldan áll te benned, amit semmi nem tud aláaknázni, semmi nem tud eltéríteni attól a jótól. A legkisebb halvány kételj, kétségeskedés nem lehet meg a lelkedben. Szóval Jézus Krisztus addig küzdött itt a Getsemáné kertben, míg teljesen le nem győzte a megosztottságát. Mert Jézus Krisztus látta azt, és győzedelmeskedett rajta az isteni természet, hogy nincs más mód az ember megmentésére. Az egész következő előadást majd erre fogom szánni, hogy miért nem volt más mód az ember megmentésére, csak az Isten halála. Ez az, amit semmi vallás nem hirdet a Biblián kívül. Ez az, amit, hogyha a Bibliából valaki nem ért meg, akkor körülbelül a Bibliát is hiába forgatja, vagy hiába mondja magát kereszténynek, ha ezt nem érti meg, hogy miért kellett Istennek meghalnia, hogy az ember megváltott ember legyen. Erre mondja az Pál apostol, hogy az emberiség két csoportba sorakozik ezzel kapcsolatban. Bizonyos embereknek a Krisztus halála bolondság, más embereknek a Krisztus halála botránkozás. A görögök bolondságnak tartották, hogy hát Istennek meghalnia, micsoda bolond eszme ez. A zsidók meg megbotránkoztak, hogy a nagy Istennek eljönni a földre és meghalnia, megbotránkoztak rajta. Valahogy az az ember, még ha keresztény is, de nem tisztázza ezt magában, és nem teszi fel a kérdéseit a Szentírásnak, és nem jut a dolog végére, hogy Jézusnak miért kellett meghalni, hogy nem volt más lehetőség. Isten számára is csak egy lehetőség volt. Atyám, ha lehetséges, neked minden lehetséges, nem volt minden lehetséges Istennek. Egy dolog volt csak lehetséges, hogy ő neki magának kellett magára venni a bűnöket. Ha valaki ezt nem tisztázza magának, akkor Jézus Krisztus, elnézést kérek, nem én mondom, Pál apostol, vagy bolondság tárgya lesz neki, vagy botránkozás tárgya. Ez a két lehetőség. A keskeny út itt is középütt halad, ha valaki megérti azt a bibliai választ, azt a bibliai lehetőséget, hogy sem nem bolondság, sem nem botránkozás, hanem Isten ereje minden embernek az üdvösségére. Tehát ezt szerettem volna elmondani az első két pontban, hogy Jézus Krisztus azért kezdett rettegni és gyötrődni, mert most a Getsemáné kertbeli éjszakától helyeződik rá a bűnteher. Isten utoljára mikor ad jelet magáról, amikor angyal jelenik meg Krisztusnak? Tehát az angyal nem veszi ki a keserű poharat a kezéből, hanem megerősíti. Megerősíti abban, hogy ezt az áldozatot meg kell hoznia. Más lehetőség nincs az emberiség megváltására. Ez volt tehát az első dolog, hogy mit jelent az, hogy Jézus magára vette a világ bűneit. Most Jézus Krisztus azokért a bűnökért fog szenvedni és meghalni ártatlanul, amelyekért mindannyian egyen-egyenként jogosan szenvedhetnénk és halhatnánk meg. Ez itt a Getsemáné kertben kezdődik, hogy Jézus átveszi a világ bűneit. És a második nagy tanítás, ami ebben a küzdelemben van, hogy Jézus nem viselt el megosztottságot magában, Jézus addig könyörgött, addig imádkozott, míg le nem győzte az emberi természetét, míg le nem győzte azt a félelmet, azt a rettegést, hogy ne tedd meg, míg le nem győzte a szenvedéstől való félelmet. Az egész emberiség történelme kockán forgott. Mert Jézus Krisztus visszamehetett volna a mennybe is, Jézus nem lett volna igazságtalan, ha visszamegy a mennybe, és a menny fogadta volna őt, mert ő bűnt nem követett el, de ha Jézus visszamegy a mennybe, ha Jézus nem hozza meg ezt az áldozatát, a Biblia szerint mindannyiunknak, magunknak kellene személyesen a mi bűneinkért felelnünk, és elvesznünk egy végső, egy visszavonhatatlan második halállal, vagyis a megsemmisüléssel. Ezért forgott itt minden kockán. Fel kell vessük a harmadik kérdést, hogy Jézus Krisztus miért is kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak ő érte. Hát ilyen se fordult elő soha az életben. Az, hogy Jézus segített a tanítványokon, hogy imádkozott értük, az igen. De hogy Jézus kérte volna a tanítványait, hogy imádkozzanak ő érte, miért? Hadd olvassam fel az erre vonatkozó részt Márk evangéliuma 14. fejezetében a 37. verstől. Azután visszatért, és aluva találta őket, és mondta Péternek, Simon, alszol, nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elmenvén imádkozott ugyanazon szavakkal szólván. És mikor pedig visszatért, ismét aluva találta őket, mert a szemeik megnehezettek, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jött, és mondta nékik, aludjatok immár és nyugodjatok, elég, eljött az óra, íme az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Kedves hallgatók, ez is a Getsemáné kertbeli jelenetnek egy hallatlanul fontos része. Először is miért? Mert Jézus is emberfia volt. Jézus is emberi természetben jött el a földre. Jézus is megszületett egy földi édesanyától. Ugyanazt az emberi életet élte, mint mi, és melyik embernek nem esik jól ebben az életben, nagyon jól esik az életben mindannyiunknak a részvét és az együttérzés. Melyik ember nem szomjúhozik erre? Még hogyha egy másik ember nem tud is segíteni rajtunk, mondjuk nincs neki ideje, pénze vagy tehetősége, hogy valamiben is segítsen rajtunk, de tudjuk azt, hogy egy ember megért bennünket. Tudjuk azt, hogy a szíve valahogy együtt dobog velünk, hogy érezzük azt, hogy ez az ember ott kísér bennünket az ő gondolataiban, vagy netán a fohászaiban. Micsoda hatalmas erőt nyújt ez az embernek az életben. Jézusnak is hatalmas erőt nyújtott volna, ha a tanítványok kitartóan tudtak vele együtt érezni. Azt mondja Lukács evangélista, hogy egy kőhajításnyira volt Jézus a tanítványaitól, tehát hallhatták a szavait. Láthatták azt, hogy vérverítékkel küszködik. Láthatták azt, hogy Jézus minden fizikai lelki erejét egybe szedve, összeszedve küzd. És ilyenkor elaludni. Ki az, aki elaludnék akkor, amikor látja, hogy mellette nem olyan messzire valaki haldoklik? Jézus szinte a halálnak a peremére került, hát ha valaki vérrel verítékezik. Szóval ez nem közönséges dolog. Szinte azt mondhatnánk, hogy Jézus Krisztus itt a Getsemáné kertben a halálnak a közvetlen közelébe került, mint hogy az orvosi jelentésünkből látni fogjuk, hogy másodszor mikor került a halál közvetlen közelébe, amikor megostorozták, amikor letépték szinte a bőrt a testéről, és szinte az elvérzés fenyegetett, hogy meghal mielőtt őt keresztre feszítették volna. Ki az az ember, aki el tudna így aludni? És mégis az egyik evangélista azt mondja, hogy megnehezedtek a szemeik. A másik azt mondja, hogy a szomorúság miatt elaludtak. A harmadik azt mondja, hogy amikor Jézus odaért, akkor mind a háromszor teljesen elaludva találta őket. Hát hogy lehet ez? Kedves hallgatók, itt egy nagyon csodálatos bepillantásunk lehet megint csak Jézus Krisztus lelkületébe. Jézus Krisztus szomjúhozta az együttérzést, vágyva vágyott arra, hogy a három legszeretettebb tanítvány, ugye Péter, János, Jakab volt ott a közelében, nem kapta meg tőlük az együttérzést. Egy haldokló, egy a végső erejét összeszedő ember nem kapta meg az együttérzést. De mi az, amibe bepillantásunk lehet? Jézus Krisztus itt egy csodálatos tanítást adott, nem csak ennek a három tanítványnak. Nyugodtan elmondhatjuk. Minden embernek a leghatalmasabb kijelentések egyike, amit Jézus itt mondott. A Római Levél 7.-8. fejezetét írtam oda a harmadik pontunkhoz, mert később Pál apostol szinte két fejezetben részletezi ezt a jézusi kijelentést. Mi volt ez a jézusi kijelentés? Vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mit fejezett ki ezzel Jézus Krisztus? Jézus ezzel azt mondta, tudom, hogy ti szerettek engem. Tudom, hogy követtetek 3,5 éven át, a lelketek kész. Ti szeretitek az igazságot, szeretitek az Istent, engem is, mint megváltót tekintetek. A lélek kész, ezt nem vonom kétségbe, hogy szerettek engem. Hogy odaadóan ragaszkodtok hozzám és követtek, ez előttem teljesen nyilvánvaló. Nem vonom kétségbe a szereteteket, csak hogy. Nem elég az életben a jó szándék. Nem elég az életben az, hogy a lélek kész. Hanem azt kell megvalósítani, amit Jézus megvalósított a küzdelmében. Mert neki is kész volt a lelke. Ő is tudta, hogy miért jött el erre a földre. De amikor Jézus érezte, hogy a test erőtelen, hogy az emberi természet visszahúzná, akkor Jézus addig nem állt fel az imádságából, ameddig le nem győzte az emberi természetet. Miért mondta ezt a tanítványainak, hogy a lélek kész, de a test erőtelen? Mintha Jézus azt mondta volna, tudom, hogy szerettek engem. Tudom, hogy készséges bennetek az elhatározás, a meggyőződés, a lélek. Csak egy valamit nem vesztek komolyan, amit mi sem veszünk komolyan. Mi is olyan alvó, elalvó emberek vagyunk erkölcsileg. Egy mélységes aluszékonyság van a világon. Ezt nem a Biblia kezdi mondani, hanem már Hérakleitosz, az ókori bölcs azt mondta, az emberek élve alszanak. Az emberi élet az álomhoz hasonló. Az emberi élet valami kábasághoz hasonló. Az ember hiába nyilvánít készséget a jóra és a szépre, de az ember egy valamit nem akar komolyan venni. hogy ott van az ember természetében a nagy ellenség, a született ős természet, az önző, énközpontú ember, amit le kell győzni. Mert hogyha a lélek kész, de közben hagyom ezt a lappangó ellenséget, a saját énemet, a saját rossz természetemet azért ébren, és hagyom azt, hogy ő is vitézkedjék, le fogja győzni a jó szándékot, le fogja győzni az elhatározást. A lélek kész, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Kedves hallgatók, ez az, amit Péter nem vett komolyan. Péterben is készséges volt a lélek, nem? Hát Péter elmondta azt, hogy Uram, kész vagyok veled a tömlöcre és a halára is menni. Fogadkozott, hogy ő soha nem árulja el Jézust. És Péter most merült a legmélyebb álomba. És amikor fölkelnek, majd Péter vagdalkozik a szabjájával, egy meggondolatlan dolgot tesz, akkor ugye látszólagos aktivitást mutat, de ugyanolyan kába, álomszerű cselekedet az is, hogy levágja a szolga fülét. Aztán ugyanaz a Péter pár órával később pedig megtagadja a mesterét. Micsoda borzalmas dolog. Péter se vette komolyan a dolgot. Péter is azzal hitette el magát, hogy hiszen én szeretem Jézust. Én becsülöm őt. Én igaz embernek tartom, messiásnak tartom. Velem nem történhet meg semmi rossz. Nem ez a mi problémánk is. Az ember is úgy van az életében, hát hiszen én jót akarok. Hát én jót akarok a családomnak, a környezetemnek. Hát én bennem nincs rossz szándék. Én nem vagyok egy rossz akaratú, egy gonosz ember. Én jót akarok. De az ember nem veszi komolyan azt, hogy csak egy valamivel győzhető le az emberi természet. Imádsággal. Mert különben az az emberi természet olyan hihetetlen erős, hogy miközben jót akarunk, mondja Pál apostol, a rosszat fogjuk tenni. Észre se fogjuk venni, hogy cselesz ki bennünket a saját emberi lényünk. Miközben az elmémmel az Isten törvényének szolgálok, egyszerre csak azt érzem, hogy egy másik törvény rabulád engem a bűn és halál törvényének. És Jézusnak erre is volt ideje és ereje. Jézus hallatlanul finoman felébreszti a tanítványt, és azt mondja, hogy Simon, nem bírtál egy óráig vigyázni? Hát előbb azt mondtad, hogy kész vagy a halálra és a tömlöcre is menni. Hát én nem azt kérem tőled, csak az, hogy egy órát legyél velem, és adjál erőt az én küzdelmemhez. Egy órát nem bírtál vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Kedves hallgatók, ezt, hogy nagyon világosan, kristálytisztán meg kell értenünk. Még egyszer hadd mondjam, csak 50% az a győzelemhez, hogyha bennünk van a jó szándék. Ha bennünk van a jó elhatározás. Ez csak még 50% a győzelemhez. Ez is nagy dolog. Ha valakiben jó szándék van, jó iránti elkötelezettség, amikor valaki tényleg valami jót akar tenni az életben, bármilyen kis dolog, nagy dolog, de jót akar tenni, de ez még csak 50%. A másik 50% az, hogy hogyan is állunk a természetünkkel. Mert a közben valami jót akarunk tenni, de érezzük, hogy ott van valami lefelé húzó erő, a lustaságunk, a megalkuvásunk, az emberekre való figyelés, bármi. És mi azt nem győzzük le, hanem csak úgy belemegyünk az életbe ilyen felemás módon a küzdelmekbe, hogy hát hiszen én úgyis a jót akarom, majd csak lesz valahogy, a jó majd megvalósul. Nem fog megvalósulni. Ezért van tele az életünk kudarcokkal. Mert nem veszi az ember komolyan, hogy az emberi természet olyan erős, hogy Jézus Krisztust is legyőzhette volna, hogyha ő nem küzd vérverítékkel és nem imádkozik. Jézus ezt tudta. Jézus tudta azt, hogy hiába van neki isteni természete, amit hozott magával a mennyből. Hiába van neki egy isteni felfogó képessége, gyorsan átlátott mindent, egy pillanat alatt a jó és rossz határát Jézus meg tudta vonni. De Jézus tudatosította magában azt, hogy az emberi természet az a szintén iszonyatosan erős ám. Természetet is képes legyőzni akkor, ha az ember nem kér személyes segítséget az Istentől, és hitáltal nem erősödik meg akkor is, amikor az Isten látszólag sötétségbe bolya a körülményeket. Jézusnak az ereje az erőtelenségben, és a tanítványoknak az erőtelensége a fogadkozásukban. Micsoda kontraszt, micsoda ellentét. Az életben nagyon sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor nincs együttérzés más emberek részéről. Nagyon sokszor kerülhetünk egy ilyen Getsemáné kertbeli helyzet közelébe, és jó előttünk látnunk azt, hogy Jézus Krisztus megharcolt ezt a küzdelmét, és hitáltal erősítést nyert. Ezért az egész Getsemáné kertbeli küzdelmet a zsidókhoz írt levél 5. fejezete foglalja össze nagyon fenségesen a 7. és a 9. vers között, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az ő testének napjaiban, tessenek megfigyelni a pontos megfogalmazást, testének napjaiban, emberi természetben élt Jézus is, elbukhatott volna, érezte az emberi természet lehúzó hatását. Jézus az ő testének napjaiban kiáltás, könyörgés, könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Mert ám bár fiú, noha Isten fia volt, őneki mégis meg kellett tanulnia abból, amit szenvedett az engedelmességet, és így tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lesz azokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Kedves hallgatók, az utolsó, és egyben egész előadásunk utolsó levonandó nagy tanulsága, ahogy befejeződik ez a Getsemáné kertbeli elbeszélés. Tudnék, Márk 14. fejezet 42. verse ezt mondja, hogy amikor Jézus odamegy a tanítványaihoz harmadszor is, és felkelti őket, és erről szól majd a János evangélium a 18. fejezetének első 7 verse, akkor szó szerint Jézus ezt mondja utoljára a tanítványoknak. Keljetek föl, menjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. Mi a különösebben a jézusi kijelentésben? Keljetek föl, menjünk. Ez az egyszerű jézusi kijelentés világossá teszi előttünk azt, hogy Jézus annyira megerősödött ebben az ima küzdelmében. Nem csak annyira, hogy a tanítványai elalvását is el tudta viselni, hanem annyira, hogy ő elébe tudott menni az eseményeknek. A Biblia szerint a küzdőimádság, az ima küzdelem olyan hallatlan erőt tud adni az embernek, az ember belülről annyira fel tudja vértezni, és annyira meg tudja erősíteni, hogy nem kell sodródnunk az élet dolgaival. Nem kell a körülmények játékszerévé válnunk. Elébe tudunk menni az eseményeknek. Mi tudjuk alakítani az eseményeket? Ugye az a nagy emberi kérdés, hogy hát ugye az ember mit tud tenni ezen a földön, csak sodródni tudunk a nagy áramlatokkal, ugye a történelem nagy áramlataival, a hétköznapokkal, hát körülvesz bennünket egy környezet, egy város, egy társadalom, mint egy abroncsúgy körül fog bennünket. Hát mit tud itt tenni az egyes ember, mondják sokan, csak sodródni tudunk, csak a tömeggel, meg ahogy a többiek mennek, csak arra tudunk menni. Ez nem így van. A Biblia szerint, aki Istentől erőt nyer, hit és imádság által, az elébe tud menni az élet küzdelmeinek, és le tudja győzni azokat a nehézségeket. Jézus ezt mondja a tanítványoknak, keljetek föl, menjünk. Tehát nem várja be, míg Júdás odaér, és mint egy rájuk tör a katonákkal, hanem Jézus megy Júdás elébe. Micsoda felséges jelenet. Jézus, aki előbb gyötrődött, vércseppek hullottak az arcáról, most annyira megerősödött, hit által és az ima ereje által, hogy elébe megy ott a katonáknak, és azt mondja, kit kerestek. És ezt olyan hallatlan nyugalommal teszi, ezt olyan fenséges békességgel mondja, hogy kit kerestek. És akkor, amikor azt mondják, hogy a názáreti Jézust, Jézus csak ennyit mond, én vagyok. De ez az én vagyok valami olyan leírhatatlan hatást váltott ki ugye a katonákra, a durva, kegyetlen emberekre is, hogy azt mondja János evangélista a 18. fejezetében az evangéliumának, hogy erre a szóra, hogy én vagyok, mindannyian hátra vonultak és a földre estek. Mert ebben a kifejezésben erő volt. Ezt mindenki megismerte, hogy ez egy isteni önmegjelölés, hogy én vagyok. És ez súlyosbítja Júdás tragédiáját. Júdásnak utoljára is Isten megadta a lehetőséget, hogy ne legyen áruló. Júdásnak ismét fölajánlotta Krisztus, hogy ne legyen áruló, hiszen harcképtelenné vált a csapata. Hátra vonultak és a földre estek. Júdás elmehetett volna, eliszkolhatott volna. Nem, Júdás eközben föláll, és egyedül a megfélemlett emberek közül oda megy Jézushoz, és ahogy azt kívánta ugye a terv, a megbeszélés, a csók jelére feladja a mesterét. Micsoda borzalmas sötétség kellett ehhez, hogy Júdás ezt megtegye, amikor Jézusnak a határozott nyugodt kiállására mindenki harcképtelenné vált. Most én arra szeretném vetni a hangsúlyt, hogy az az ember, akinek van fogalma a küzdőimádságról, aki küzd az Istennel azért, hogy az Isten erősítse meg őt, az annyira meg tudja erősíteni az Isten, hogy elébe tud menni az eseményeknek, nem kell sodródni az eseményekkel, ő maga tud irányt szabni az eseményeknek. Mielőtt még bekövetkeznének az események, már nyugodt és biztos. Az Ószövetségben talán a legnagyobb példa erre a Jákob küzdelme. Mózes első könyve 32. fejezetében lehet elolvasni ezt a Jákob ima küzdelmét, és ott a 30. verset szeretném idézni. Mert Jákob pátriárka, ugye a zsidó nép egyik őshatja is egész éjjel küzdött imádságban Istennel, hogy ne engedje meg az Isten, hogy őt a bátyja Ézsau lekaszabolja bosszúból, 20 év után, amikor megy haza, ugye az egytál lencséért, meg az elsőszülöttségi áldás elvevéséért, ne engedje az Isten, hogy bosszút álljon rajta Ézsau. Egész éjszaka küzdött, a mennyei küldött el. És mit mondott a 32. fejezet 30. verse szerint? Azt mondta Jákob a küzdelme végén, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Még nem is találkozott Jákob Ézsauval. Még alig jött fel a hajnal. Még nem tudta Jákob, hogy mi vár rá. De már megszabadult az ő lelke. Nem ilyenre vágyakozunk mi is. Telve vagyunk félelemmel, szorongással, mit hoz a holnap után. Telve vagyunk azzal, hogy hova sodródunk, hogy mennyire kiszámíthatatlan az élet, és hogy meg fogunk-e állni lelkiismeretben, tisztességben, becsületben. És az ember sokszor kétségeskedik, hogy ember tudok lenni majd egy embertelen világban holnap, holnap után? Hát az az ember biztosra veheti, aki imádságban Isten elé járul, és addig küzd imádságban, míg az a békesség, az a nyugalom nem tölti el a lelkét, hogy megszabadult az én lelkem, minden félelememből, minden szorongásból. Hogy Jézus Krisztus így mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok, kik megterheltettetek. Minden ember a mai világban valóban annyira tökéletes ez a két szó, megfáradt és megterhelt. Megfáradt, megterhelt emberekből áll a világ. De Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, és megszabadul a lelketek. És mondhatjátok azt, hogy keljünk fel és menjünk, elébe mehetünk az eseményeknek, mert Isten adott erőt. És Jézus Krisztusban is olyan csodálatos ez, hogy miután megharcolta a küzdelmét, felébreszti a tanítványit, és azt mondja, hogy keljetek, fölmenjünk. És hogy érezzük, hogy ettől a pillanattól fogva Jézus Krisztus minden lépése, ha eddig tökéletes volt, most még inkább a tökéletességek tökéletességét fogja nyújtani. És valóban Jézus Krisztus szenvedés történetével van olyan evangélium, például a János evangéliuma, amely fele részben foglalkozik az evangéliuma ezzel. János evangélium áll 21 fejezetből, és legalább majdnem 10 fejezet foglalkozik ezekkel az utolsó óráival Jézusnak. Miért? Mert Jézusnak akkor volt a legtökéletesebb a magatartás, akkor volt szinte felfoghatatlanul csodálatos a szeretete, amikor a legválogatottabb gonoszságok vették körül, amikor a legorcátlanabb emberi magatartások zsúfolódtak köréje, és Jézus mégis szeretetteljes volt, Jézus mégis nagy lelkű volt. Jézus mégis példát adott arra, hogy nekünk az élet legsötétebb helyzeteiben sem kell feladnunk a szeretet magatartását. Vagy a legnagyobb sötétségben volt a legtisztábban tündöklő a fény, a szeretet minden megnyilvánulása. Hát ezért fontos a Getsemáné kertbeli küzdelem. Valóban itt dőlt el az emberiség sorsa, mert ha Jézus itt nem küzd, később elesik. Jézus azonban legyőzte a magában lévő megosztottságot úgy is, hogy a tanítványaitól, a legszorosabban hozzátartozóktól nem kapott részvétet, és ez bizonyára rosszul esett neki, ez bizonyára Jézusnak hiányzott. De Jézus mégis annyira megerősödött, hogy ezt tudta mondani a Getsemáné kertbeli történet végén, keljetek föl, menjünk, mert most már egyedül kell megjárnom ezt az utat, most már nem követhettek, eddig követhettetek volna. Most már ezután nem követhettek, de Jézus biztos volt abban, hogy ha egyedül kell is járni az utat, ő most megáll, és valóban elmondhatja majd az útja végén, hogy beteljesedett, hogy elvégeztetett a megváltás terve.